Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Mária atya vagyok, önök a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallják, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szerkesztésében. Novemberi adásunkban, ahogy ígértük, egy konferenciával, egy nagyon érdekes konferenciával fogunk foglalkozni, amit az előző műsor végén meg is hirdettünk, és talán néhányan be is kapcsolódtak az interneten keresztül, hiszen hát a mostani szokások szerint ez egy online megrendezett konferencia volt. Magyarországon is ugye hallgatták sokan, és azért, főleg azért, mert volt magyar fordítása is, mert a konferencia az olasz és angol nyelven zajlott. A konferenciát az ECOWAN nemzetközi mozgalom szervezte, és ez mindjárt nyilván többekbe felvet a kérdés, hogy mi a csuda, mi ez, tulajdonképpen mit jelent. Erről fogunk most beszélgetni, és hát itt vannak velem a beszélgető partnereim, Román Zsuzsa és Bent Mihály, akik már mind a ketten szerepeltek egyébként valamikor ebben a műsorban. Isten hozott benneteket.
Köszönjük, mi is a meghívást.
Akkor kezdjük talán ezzel a kérdéssel, mert ugye itt most már beharangoztam, hogy mi az az ECOWAN, és mi köze Magyarországhoz, mondjuk valamit erről hallgatóknak. Zsuzsi?
Az ECOWAN a Fokolára mozgalomnak a ökológiai kezdeményezése, egy kulturális jellegű kezdeményezés, egy hálózat a 2000-es évektől indult Olaszországban, és azzal a céllal indult, hogy a lelki életnek milyen tapasztalatai vannak, és ez hogy lehet kivinni a társadalmi életbe, a társadalmi élet különböző területeire, többek között a környezeti kérdéssel is, hogy tudunk szembenézni a Fokolára mozgalom lelkületével, az egység szempontjából, az egység karizmájával.
Biztos sokaknak ismerős ugye maga az, hogy Fokolára mozgalom, de azért nem mindenkinek. Tehát ugye arról azért egy-két szót kell szólnunk, hogy...
Igen, Chiara Lubich alapította, aki 1920-ban született, idén ünnepeltük születésének a centenáriumát, és az egység lelkiségének is nevezik a Fokolára mozgalmat. Egy karizma az egyházban, egy megújulási mozgalom, ami nagyon sokrétű, komplex valóság. Talán a Mária Rádió hallgatóinak ismerős lesz az Életige újság például. Az egyik ilyen konkrétum például az, hogy életre váltani az evangéliumot.
És hát a Fokolára egyébként is jellemző, hogy nagyon-nagyon sokféle színes, a társadalom legkülönböző területeit érintő dolgokban van jelen. Tehát így ezek közül szinte nem is maradhat ki nyilván a környezetvédelem sem.
Így van, de nem csak itt, tehát a művészetek területén, a gazdaság területén, például a közösségi gazdaság eléggé ismert akár a magyar hallgatóknak is, vagy a politika világában is, és hát így számos területen, és az ECOWAN egy hálózat, egy nemzetközi hálózat, amihez tartoznak tanárok, kutatók, egyéb szakemberek, és mindenki valamilyen módon a környezettudományokhoz kapcsolódik. Tehát természettudományos oldalt művelik, ugyanakkor megvan az a specialitása ennek a hálózatnak, hogy bölcseleti szemlélettel próbálja a természettudományokat gazdagítani.
Igen, és hát azt nyilván már vannak, akik kitalálták, de talán nem mindenki, tehát azért fejtsük meg, hogy ez az ECOWAN, ugye, ez az ökológiai, meg a one angolul, ugye egy szóból tevődik össze, mert hogy ugye, ezt már mondta Zsuzsi, hogy a Fokolárnak az egyik alapszava az egység karizmája, tehát hogy az ökológiát is az egység szempontjából szeretnénk látni, nézni meg.
És ez az egység, ugye Jézus végrendelete, a legyenek mindnyájan egy, tehát ez volt az a indító mondata Chiara Lubichnak, az alapítónknak, ami köré az egész lelkiségét, az egység lelkiségét, az egység karizmáját eszerint alapította.
Azért fölmerülhet az emberben ez a kérdés, mondjuk bár itt már egy kicsit belekapcsoltunk, de azért Azért én így még külön föltenném ezt a kérdést, mert lehet, hogy van, akivel megfogalmazódik, hogy egy lelkiségi mozgalom miért foglalkozik ilyen gyakorlatilag dolgokkal, mint az ökológia?
Igen, én azt gondolom részben megválaszoltuk tényleg ezt a kérdést, de ugye mindannyian azért tisztában vagyunk, hogy a hitünket nem csak a templom falai között éljük meg, és nem még csak egy lelkiségi mozgalom közösségében sem, hanem elsősorban a társadalomban, a környezetben, ott, ahol élünk, ahova rendelve vagyunk, a munkában, a családban, lakóközösségben, társadalmi szerepvállalásban, és a feladatunk az, hogy megtestesítsük mindazt, amit a hitünk és a vallásos meggyőződésünk jelent. És választ kell adnunk, de mindenképpen legalább foglalkozni kell a korunk társadalmi kérdéseivel, kihívásaival, és a hitünkből fakadó választ is kell keresnünk ezekre a kérdésekre. És ez egy küldetés, tehát küldetésünk van, nem egy választott dologról van szó. Egy lelkiségi mozgalom pedig ezen túl kell, hogy adja azt a különleges hozzájárulást, amit az adott egyházba gyökerező lelkiségi mozgalom tud adni. Így a fokolár mozgalom is, így szó volt erről, hogy a központi gondolata az egység. És akkor, amikor ugye környezetvédelemről, a környezetvédelem jelen kihívásairól van szó, akkor a közös otthonunk problémáiról beszélünk. Tehát ami a mindannyiunk ügye. Látszik, hogy a környezeti problémák megoldását az emberiség csak együttműködve találhatja meg. És vallásoknak, de minden jó akaratú embernek is együtt kell működni, máshogy nem sikerülhet kilépni ebből a zsákutcából. És ilyenkor azért nagyon fontos szerepe és jelentősége van az egységnek, amikor egy ilyen színes együttműködésről van szó. És egyébként lehet, hogy ez a pandémia helyzet is segít bennünket rádöbbenni arra, hogy mennyire együtt vagyunk, össze vagyunk kötve, ez a kihívás mindannyiunknak szól, és csak együtt tudunk ellene küzdeni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy lelkiségi mozgalomnak is megvan a maga szerepe a környezetvédelemben.
Ja, és itt említsük meg azt is, hogy Ferenc pápa most kiadott egy új enciklikát, a Fratelli Tutti kezdetű enciklikát, a mindannyiunk testvérek kezdetű enciklikát, amelyik kifejezetten erről szól, hogy csak együtt menekülhetünk meg. Van egy ilyen kulcsmondata ennek az enciklikának, hogy vagy mindannyian megmenekülünk, vagy senki sem menekül meg. Tehát, hogy csak együtt, az egész emberiséget érti ezen, csak az egész emberiség egységben teheti ezt a földet jobban Isten országává, illetve hát egyáltalán olyanná, ahol emberi módon lehet élni. Visszatérve az ECOWAN-hoz, és hát most már konkrétabban ehhez a konferenciához, amiről mondtuk, hogy ez most tulajdonképpen az online térbe volt, de azért nem a legelső volt, nem a legelső ECOWAN konferencia, ez már egy sorozat része, és nem mindegyik online térben volt. Erről akkor tudunk-e valamit mondani, hogy jutottunk el idáig eddig a mostani?
Igen, hát a 2000-es években indultak ezek a konferenciák Rómában, tehát olasz a lelkiségi mozgalom, a fokolára mozgalom, és logikusan olasz országban rendezték az első konferenciákat. A legkülönfélébb témákban volt, hogy a klímaváltozásról, a víz, mint az emberiség közös java, vagy a fenntarthatóságról, tájökológiával kapcsolatban, vagy hulladékkezelés, illetve biodiverzitás, ezek voltak a különféle témák. Összeköti ezeket a konferenciákat, hogy beszéltek a megőrzésről, a felelősségről, és a fenntarthatóságról. Ez volt az a három kulcsfogalom. A megőrzéssel kapcsolatban azt emelném ki, hogy minden alkalommal az ember és a természet kapcsolata került középpontba, mégpedig olyan módon, hogy az ember nem egy kizsákmányoló ura a természetnek, hanem gondos gazdája, megművelője, és ebből a szempontból aztán új értelmet nyer mindez a társadalmi tevékenység konkrét fölhasználás is, amit akár az ipar vagy a mezőgazdaság visz végbe. Aztán a felelősség logikusan hozzá tartozik ehhez a témához, és egy bátor magatartást kér, és az életmódnak a változásával jön még jobban előtérbe. És a fenntarthatóságnak a fogalmát pedig azért vették elő a szervezők, hogy egy közös nyelvezetet találjanak mindazokkal a társadalmi megmozdulásokkal, illetve más szervezetekkel is, akik ezért dolgoznak. És el kell, hogy mondjam azt, hogy 2016-ban pedig Budapesten rendezték meg először Olaszországon kívül az ECOWAN konferenciát, és ennek a címe pedig az volt, hogy kapcsolatok, környezet, tudatosság és társadalmi felelősség, és számunkra is egy nagy örömet jelentett, hogy otthont adhattunk ennek a konferenciának, és számos szép élmény fűződik ehhez.
Ugye már így kitértél rá valamennyire, de azért még ezt is kérdezném, hogy rengeteg ökológiai konferenciát szerveznek, meg még teremtésvédelmit is. Tehát nyilván van valami oka, hogy az ECOWAN az azt gondolta, hogy nem csak mondjuk ezekbe kapcsolódjanak bele a tagjai. Nyilván van valami sajátos szemléletmód, szempont, látásmód, megközelítés, amit szeretne kiemelni, megmutatni. Mondjuk mondtad ezt a három szót, de mondjuk még ezek is nagyjából azért jelen vannak mindenféle hasonló konferenciákon, mint a fenntarthatóság. Tehát, hogy van-e valami olyan neked így személyesen, vagy Misi, neked, nem tudom, amire azt mondod, hogy ez egy olyan sajátos lelkület, arculat, stílus, mondani való, ami miatt ez egy külön vonalat képvisel.
Hát én azt emelném ki, hogy a kapcsolatok a középpontban. És ez a kapcsolatiság, itt egy picit itt előre is ugrunk a témákkal. Tehát a kapcsolatok az, ami pont Ferenc pápa is központi módon megfogalmazza a Laudato Si enciklikájában, hogy Isten, az ember és a környezet, a természet közti kapcsolat, hogy egyik sem választható el a másiktól. Gyakorlatilag az ECOWAN-ban egy hasonló, ehhez hasonló gondolkozást indítottunk el, egyfajta műhely munkáról is tudnék itt beszélni, egy reflexió mindenkinek a saját szakterületéből kiindulva. És ez egy nyitott gondolkozás, tehát egymást is gazdagítjuk. És azt mondanám még itt el, hogy az egy sajátossága az ECOWAN-nak, hogy egyrészt van egy ilyen szemlélete, hogy a kapcsolatok szempontjából nézi az ökológia területét, másrészt miközben próbálunk ezen gondolkozni, meg is éljük ezt a kapcsolatiságot magunk között. És ez egy nagyon termékeny folyamat, mert amikor kinyílik a kommuniónak a tere bármilyen témában, akkor új dolgok születnek, és olyan dolgok, amit talán nem is tudunk előre megmondani, hogy milyen gyümölcsöt fog hozni.
Akkor én azonnal mondok rá egy konkrét dolgot. Én zajvédelemmel foglalkozom már több mint 30 éve, és itt ez volt a tapasztalat itt az ECOWAN-ban, amikor mondja Zsuzsi, hogy megpróbálunk közösen megnézni bizonyos dolgokat, vagy legalább együtt egy ilyen műhely munkát folytatni. És akkor, amikor én ott elmeséltem azt, hogy én mivel foglalkozom, és hogy számomra mit jelent a környezeti zaj elleni védelem, akkor abba a csapatba, vagy abba a légkörbe, amit köztünk volt, akkor én kaptam egy olyan inspirációt, ami nekem az egész környezeti zajvédelemmel kapcsolatos hozzáállásomat befolyásolta. És igazából meg is változtatta azt a szemléletet, ami, ahogy eddig én a környezeti zajhoz viszonyultam. Tehát én ezt érzem az egyik nagy ajándéknak itt az ECOWAN-ba, vagy ebbe a életstílusba, amit mi egymás között is próbálunk megélni, hogy ebbe a közösségbe, ebbe a kölcsönös megosztásba, vagy mondjuk párbeszédbe születnek új dolgok.
Ez nagyon érdekes, már csak azért is, mert ugye azért ez egy nemzetközi konferencia, amiben nagyon sokan részt vesznek, nagyon sok helyről, nagyon sok felfogással azt mondtatok már ugye egy különböző szakterületekről érkezve, néha egészen távoli szakterületekről, mondjuk filozófia, meg közgazdaságtan, meg technika. Tehát különböző kultúrákból, különböző szakterületekről, és hát néha különböző megoldási javaslatokkal is. Most ennek lehet egy olyan előnye, amit mondtam is, hogy egy egészen új inspirációt kaphat az ember, de hát azért néha előjöhet nem az is, hogy nem egyező szempontot találkoznak. Tehát ez a dialógus néha rizikó is, nem?
Hát mindenképp, de mindenben van rizikó, az életben alapvetően van rizikó, de én azt gondolom, tehát, hogy egy dialógusra, párbeszédre mindenképpen szükség van, mert ugye itt szó volt arról, hogy ezt a problémát együtt tudjuk megoldani. Tehát akkor valamilyen módon egymással kapcsolatba kell lépni, kommunikálni, össze vagyunk kötve. És lehet, hogy meggyőződéseink, vallásunk, vagy akár politikai elveink is különbözhetnek egymástól, de nagyon érdekes, ugyanazon a földön állunk, ugyanazt a levegőt szívjuk. És érdekes az, hogy végül is a teremtett világon keresztül hoz minket össze Isten. Tehát egyszerűen nem tudunk menekülni. Egy bolygón élünk, ugyanazt a levegőt szívjuk. És ugye mára már egyértelmű, hogy ökológiai és környezeti katasztrófához vezet, ha nem történik változás, ha nem változtatunk mi magunk a folyamatunkon, magunkon, közös életünkön, és erre vagyunk meghívva, és együtt kell cselekednünk. Ugye a Laudato Si is itt szó volt arra, hogy mindenkit megszólít, minden jó akaratú embert, hívőket, különböző vallású és meggyőződési embereket, nem hívőket. És hát nem lehet nem globálisan tekinteni közös otthonunkra, a földre. Az együttműködés elemi feltétele pedig a párbeszéd, ezért van óriási szerepe nem csak a környezetvédelemben, hanem általában a társadalmi válságkezelésben. Itt ezen a konferencián a konstantinápolyi pátriárka környezeti témában kompetens tanácsadója mondta ezt a mondatot, hogy az átalakulás és a párbeszéd nagyon közel állnak egymáshoz. És ugye azt mondjuk, hogy át kell alakulnunk, nem mehetnek úgy a dolgok, mint eddig, akkor ha az átalakulás és a párbeszéd közel áll egymáshoz, akkor párbeszédet kell folytatni, különösen ugye ebbe a helyzetbe, amikor sürgősen valamit tenni kell. És fontos akkor, amikor párbeszédről beszélünk, tisztázni, hogy nem egymás meggyőzéséről van szó, hanem párbeszédről, nem vitáról. A párbeszéd az alakít, épít, gazdagít bennünket. És a dialógus, párbeszéd az nem teóriák, hanem emberek között zajlik. És a valóság megelőzi az ideológiákat.
Ezt Ferenc pápa sokszor mondja, ugye, hogy valóság előrébb való, mint az ideológia.
De ez, igen. De mit is jelent ugye párbeszédet folytatni? Meghallgatni a másikat nyitottan, előítéletektől mentesen, és megpróbálni a másik szemszögével is rátekinteni a dolgokra, megismerni a gondolatait, a véleményét akkor is, hogyha más, mint az enyém. És ajándékozom én is magamat, látásmódomat, gondolatomat, ötletemet. De párbeszéd nem jelenti azt, hogy nem vállaljuk fel véleményünket, hanem azt, hogy valódi találkozás történik a másik emberrel, és nyitottak vagyunk a változásra, mi magunk is. És ha ez kölcsönös, akkor ebből születnek gyümölcsök. Aztán az is, én azt gondolom fontos, hogy bármennyire különböznek a nézetek, vagy a meggyőződések bizonyos kérdésben, mindig lehet, és kell találni egy olyan alapot, amelyről elindulhat a párbeszéd. Most én említettem, hogy én zajjal foglalkozom, zajvédelem, és hát ugye ott is vannak különböző elképzelések, meggyőződések, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, és végső soron még annyira is eltérhetünk egymástól, hogy van, aki felveti, egyáltalán kell-e foglalkozni ezzel a kérdéssel, nem csak egy úri huncutsága a zajvédelem, hogy de ebben az esetben is akkor menjünk mélyebbre, ne innen induljunk el, hogy kell kezelni a zajt, hanem például értsünk abba egyet, hogy fontos az ember egészsége, védenünk kell az egész ember egészségét. Ezzel azért könnyebben egyet tudunk érteni. És hogyha megvan ez a közös alap, akkor innen elindulhat egy párbeszéd. Tehát mindig arra kell törekedni, hogy a párbeszéd elinduljon, mert nagyon nagy szükségünk van a párbeszédre.
Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a gondolat, hogy a párbeszéd nagyon közel áll az átalakuláshoz, a változáshoz. Elképzelhető, hogy némelyek esetleg emiatt tartanak a párbeszédre, mert érzik ezt, ugye, azt kitesz minket annak a lehetőségnek, hogy hallok valami olyat, ami megváltoztat engem, ahogy te erre egy pozitív példát mondtál.
Igen, és ezt nehezebben viseljük el. Igen, igen. Ez mindenképpen kell egyfajta lépést megtenni, igen. Ami néha nem is könnyű.
Meg azt tudni, hogy hát nem vagyok befejezett lény. Nem érkeztem meg még a teljességemhez, még van mit alattom. Az egyik ilyen gyakori, ilyen vita kérdés a környezetvédelem, teremtésvédelem terén, nem is mindig jön elő nyíltan, csak a háttérben mondjuk ott áll, hogy vannak olyan megoldási javaslatok, amelyek valamilyen technikai megoldással, tudományos, technológiai, technikai megoldással szeretnék lerendezni a problémákat, más megközelítések pedig különfélék, de egy csoportban rendezhetők annak alapján, hogy azt mondják, hogy a technika és a technológia nem fogja megmenteni a világot, hanem nekünk kell alapvetően szemléletet váltani. Ez mennyire jön elő, ugye, Ekovánban, ugye Ferenc pápa néha elég markánsan szól be a technikának, azt mondja például, hogy a pénzvilágához kötődő technológia néha a dolgok egyetlen megoldásának akar mutatkozni, és miközben megold egyes problémákat, másokat teremt. És azt mondja a pápa, és ez talán ebben a kulcsa, nagyon az előremutató ebben a mondatában, a Laudato Si 20. pontjában, hogy azért, mert nem képes a dolgok sokféle kapcsolatának hálózatát átlátni, tehát ennek a sokféleségét, tehát előremutat e felé, hogy igazából a sokféleséget nem elfogad. De hogy ez a kérdés például, hogy megmenti-e a világot a tudomány és a technológia, vagy más menti meg, ez hogy jön elő itt?
Ez is helyt kapott a mostani konferencián. Egyébként itt zárójelben mondanám a kedves hallgatóknak, hogyha szeretnék visszanézni a konferenciát, akkor a Focolare mozgalomnak a magyar honlapjáról, a www.focolare.hu oldalról ki lehet keresni a konferenciának a címét, ami így szól, hogy új utakon az átfogó ökológia felé. Ott vissza is nézheti konkrétan azt, hogy előkerült ez a téma, amit kérdeztél, és bizony helyt kapott mind a két vélemény, és nagyon izgalmas pillanatok alakultak ki. Itt a nem növekedés mozgalomnak a képviselője is markánsan megfogalmazta, hogy a mértéktartás, illetve nem csak a mértéktartás, hanem a termelésnek a visszafogása a szükséges. És ez viszont azoknak, tehát akik a politikának, illetve a gazdaságnak a szakemberei voltak, hát egy kis megdöbbenést váltott ki bennük gyakorlatilag.
Ugye volt, aki kifejezetten azzal jött, hogy azt adta elő, hogy hogyan lehet megtartani a termelést, csak átállítani egy körforgásos módra, ugye? És igen. Ez a másik gondolat, meg hogy egyáltalán a termelést kéne visszafogni, ez kicsit ezt is, mintha megkérdőjelezni akár, hogy hát nem a termelés módját kell mondjuk, nem elég csak körforgásosá alakítani a termelés, bár az is nagyon jó, hanem meg kell kérdezni, hogy kell-e termelni annyi mindent, valami ilyesmit éreztem én.
Igen, hát a mai tudományos kutatások egyértelműen leteszik a voksot amellett, hogy csökkentenünk kell a termelést. Most ez azért nem ennyire egyszerű probléma, komplex, nagyon komplex, sok oldala van. Én igazából most a lelki oldalára, vagy a mi magatartásunk szempontjából szeretnék mondani valamit ezzel kapcsolatban. Az ember az, aki termel, tehát az ember szempontját szeretném itt megvilágítani, és hogy az igazi emberségünk az mennyiben kötődik egy mennyiségi növekedéshez. Ez itt az igazi kérdés. És Ferenc pápa ezt szintén a Laudato Si enciklikájában nagyon markásan kifejezi, hogy tudunk-e egyrészt a mértéktartással élni, illetve képesek vagyunk-e más dolgokban lelni az örömünket. Tehát például, és a megelégedést a testvérekkel való találkozásokban, a szolgálatban, művészetekben, zenében, a természettel való kapcsolatban. Maga ez az egész kérdés és a vita, az erről való vita szerintem egy felhívás arra, hogy gondolkozzunk el azon, hogy nekünk, mint egyén, mint személy, mint közösség, mi az igazi növekedésünk? Mit jelent egyébként az egyháza a fejlődést a szívén viseli, tehát az emberiség fejlődését, fejlődése mellett kiáll. Ugyanakkor ezt jól meg kell értenünk, hogy mit is jelent.
Igen, hát már 6. Pál pápa, ugye, Populorum progressio, az a népek fejlődése, a népek haladása címben írt enciklikát, és hát azóta persze ez a fogalom azért kérdésbe került, de ma is azt mondjuk, hogy a fejlődés az nem Isten akarata ellen való, csak jobban meg kell értenünk, hogy mit jelent a fejlődés.
Igen, nekem egy mondat volt, ami ugye ezzel kapcsolatban benne maradt ebből a konferenciából, az volt, hogy javakat és nem árukat kell termelni. És ez egy komplexis, ugye a növekedés-fejlődés fogalmát kellene valahogy jobban megérteni, vagy átgondolni, hogy mi is igazából a fejlődés. Ez többször előkerült már, ugye itt szó volt ugye az, hogy mi miben mérjük a javainkat, ugye a GDP-t is nagyon-nagyon megkérdőjelezzük, hogy az most kifejez-e valami fajta fejlettséget, vagy kívánatos-e, hogy így mérjük azt, hogy hol tartunk, és hogy haladunk előre. Ugye bevezettek ilyen boldogságindexet, ami egy kicsit más szempontokat is bevesz ebbe a jólétbe. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes átgondolni, mert valószínűleg, hogy nem a tökéletes megoldás ez a GDP értékelés.
Aztán voltak nagyon érdekes témák itt a konferencián, ami kifejezetten a pasztorál teológiával kapcsolatos. Ezt úgy hallottam, hogy ez a te hasonló témával foglalkozol, Mário, most neked igen. Mit jelentett ez?
Igen, ez nekem egy érdekes mozzanat volt, amikor az egyik előadó egyszer csak elkezdett beszélni az én témámról. Ugye én a teremtésvédelem pasztorál teológiájából írom a doktorimat Rómában, a Lateráni Egyetemen, és hát igazából ott a professzoraim is így érdeklődve húzzák fel a szemöldöküket, hogy az meg mi a csoda. És most hirtelen a szomszéd egyetemről egyébként, az Antoniánumról, ami egy utcával odébb van, egy ferences atya, ő elkezdett beszélni erről a fogalomról, hogy a teremtésvédelem pasztorálisa, illetve a teremtésvédelem pasztorál teológiája. Ő azt húzta alá elsősorban, hogy a szépséget bele kell vennünk a koncepciónkba. A pasztorális teológiába bele kell vonni a szépséget. És hogy ez az egyik lépés afelé, hogy az egész ökológiai egység, az egész világ, az egész kozmosz pasztorál teológiájáról beszélhessünk. A másik kifejezése pedig, ami nagyon elgondolkodtató, és nekem nagyon tetszett, az a Laudato Si alcíméből indul ki, hogy közös otthonunk gondozásáról, és ő azt mondja, hogy az ember ökológiai kommunióra hivatott. Ugye a Laudato Si-ben Ferenc pápa idézi II. János Pál pápát, aki már beszélt az ökológiai megtérésről, és most ez az atya pedig beszél az ökológiai kommunióról, ami nyilván hát nagyon szoros kapcsolatban van az előbbivel, tehát a megtérésből fakad egy kommunió, ami ugye azt jelenteni, hogy az ember ökológiai kommunióra hivatott, hogy az egész kozmosszal, az egész teremtéssel, minden létezővel egy kapcsolati hálóban kell éreznie magát az embernek. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy az ember belesimul a többi létező közé, és nem különbözik tőlük feladatban, küldetésben. Természetesen megvan az embernek a sajátos küldetése, de ezt kommunióban éli meg a többi teremtménnyel. És hogy a pasztorál teológia, amelyik nagyon sokat beszél a kommunióról, a kommunió megalkotásáról, ugye a kommunió az többek között közösséget jelent, az így kéne elképzelje azt a közösséget, amelyről gondolkodik. De egyébként ez a kommunió, akkor most visszakérdezek, mert ez a kommunió, ez azért, már te is emlegetted, Zsuzsi, hogy amúgy is egy központi témája, így az Ekovánnak, sőt, van egy ilyen érdekes fogalom is, hogy kommuniócentrizmus, és ezt viszont tudom, hogy szintén előkerült a konferencián.
Igen, egy portugál előadónk, a Miguel Panao-nak ez egy gondolatisága, ezt hozta ő. Ezt már 2016 óta igazából elővettük ezt a fogalmat, és pont erről van szó, amit itt kezdtem mondani, hogy a kapcsolatok alapvetőek a környezeti kérdésben. Tehát az ökológia az már túlhaladta azt a fázisát, hogy csak természettudományos módon lehessen beszélni róla, hanem a teológia és a filozófiai irányzatoknak is van egy közös vonása, hogy aláhúzza ezt a kapcsolati jelleget, tehát hogy érzékenyek ennek a kifejezésére. És arról is szó van, hogy mi emberek részei vagyunk a természetnek, tehát beletartozunk, és mindezt ebbe a kapcsolatiságba is, mivel Istenről is beszélünk, mint teremtőről, ezért egyfajta beszédmódot nyert, tehát hogy a közösséggel Istenről beszélünk. Tehát Isten, az ember, a természet kapcsolatban vannak, mindegyik a meghatározott sajátosságával, ami nem összekeverhető, nem helyettesíthető. Ugyanakkor, hogyha beszélünk a megfelelő módon ezekről a kapcsolatokról, akkor ezzel Istenről is beszélünk.
Tegyük hozzá, hogy miért lett ez a neve ennek a gondolatiságnak, hogy kommuniócentrizmus. Ugye az ökológiában már nagyon régóta zajlik a vita, a antropocentrikus vagy netán biocentrikus megközelítésről. Ez a két pólus tulajdonképpen, a két alapvető pólus, hogy mit állítunk a középpontba, a biológiai létezőket, és akkor ez azt jelenti, hogy az embernek nincs kiemelt szerepe, vagy pedig az embert állítjuk középpontba, de akkor neki hatalma van, vagy felelőssége, külön van erős, meg gyenge antropocentrikus, és valamiképp erre a vitára is akar egy válasz lenni ez, hogy kommuniócentrikus, vagyis egy ilyen harmadik is, tehát hogy nem feltétlenül e kettő közül kell választani.
Igen, tehát nem a szereplőkre koncentrál. Igen, igazából. És tehát említettem, hogy 2006 óta ez a professzor már beszél erről a kommuniócentrizmusról, és idén pedig arról beszélt, hogy ennek nagy szerepe van a környezeti tudatosságnak, a szokásainknak a kialakításában, mert a szokásaink megváltoztatása alapvető fontosságú a mindennapjainkban is.
Igen. Tulajdonképpen ezen múlik, hogy mennyire válik gyakorlattá a dolog, úgyhogy próbáljunk egy kicsit arról is beszélni, mert ez a konferencia tényleg elment a gyakorlatok irányába, hogy volt-e valami, ami nektek ilyen feltűnően jó gyakorlatnak tűnt, amit érdemes megemlíteni, mert voltak ilyen gyakorlatilasabb részei is.
Hát volt egy ilyen beszámoló Greening Africa Together című akcióról, ez Afrikát zöldíteni, de tulajdonképpen arról szól, hogy Afrikát segíteni, támogatni környezetvédelmi, alapvetően környezetvédelmi kérdések kapcsán, és Németországból indult ez a projekt, és ugye minden egyes ilyen kezdeményezésnek ott van valaki, aki elindította ezt, aki valamit észrevett, vállára vette, és húzta. Az alapötlet az volt, hogy ugye diploma munkákat kell készíteni az egyetemeken a tanulóknak, amikor befejezik, és hát általában az nem mindig sikerül úgy hasznosítani, amennyi munka abban benne van, és onnan jött az ötlet, hogy hát milyen lenne, hogyha a diplomázók olyan munkát végeznének, ami afrikai alkalmazhatósága lenne. Tehát nem csak a papírnak dolgozunk meg a diplomának, és akkor így elindult egy ilyen projekt, hogy ott olyan diplomatervet készítettek, ami afrikai projektnek a találása, megtervezése, megvalósítása. Nagyon érdekes volt, mesélte, aki ezt az egészet indított, hogy az első projekt az volt, hogy terveztek egy sertés telepet, és hát kiderült, hogy az utána elég gyorsan ugye meghalt, mert pont erre a tapasztalatra tettek szert, hogy egyrészt egy komplex dologról van szó, nem európai környezetben. Az volt a probléma, hogy akkora vízigénye van, ami Afrikában egyszerűen lehetetlenné teszi. De ezt át kéne gondolni, tehát mindenkinek a szemléletén változtatni kell, és előjön megint ez a minden mindennel összefügg. Lényeg az, hogy beindult ez a projekt, és ugye ez is szerepel egyébként a Laudato Si-ban, hogy nagyon fontos fizikailag ott lenni. Tehát, hogy akkor, amikor én valamit tervezek, akkor oda kell menni, Afrikába bele kell lépni abba a valóságba, és ez a projektnek a része például, hogy elmennek azok a fiatalok oda Afrikába, és ott abba a környezetbe belesimulva segítenek, illetve az afrikaiak is eljönnek Európába, és ezeken az egyetemeken képzik őket, és egyfajta kapcsolatot építünk. Ez egy egész hálózattá bővült, most már több egyetem, és a német minisztérium is benne van, és tényleg ennek egy nagyon szép példája az, hogy közösen összefogni, és mind a két fél számára olyan tanulsággal és gazdagodással jár, amit tényleg csak példa lehet.
Zsuzsi, neked volt valami ilyen gyakorlat élményed?
Nagyon tetszett nekem a Wallis szigeteknek a példája, amikor egy komplex projektről számoltak be, hogy azon a szigeten, kis szigetről van szó, de ott is van egyfajta megosztottság, és viszont a környezeti probléma, különösen a hulladék kérdés, az napi téma lett, és megoldást kerestek erre. És mégpedig úgy, hogy fogjunk össze, tegyünk, és ebbe bevonták ugye a törzsnek a tagjait is, de ugyanakkor a törzsfőnököket, vagy a vezetőket is, és közösen, hogy mindkét oldalról. És ez, tehát látszott, levetítettek gyönyörű képeket egyébként maga a természetnek a szépségeiről is, de azt is, hogy ott volt a szemét, és utána azt is, hogy képesek voltak megmozgatni mind, tehát széles rétegeket, és egy gyönyörű összefogás született.
Túllépni ezen az alapvető megosztottságon.
És túlléptek a megosztottságon.
Na, hát nagyon szépen köszönöm ezeket a élményeket, meg tapasztalatokat, amik egyrészt a konferenciáról szóló tapasztalatok, másrészt a konferencia által nekünk közvetített tapasztalatok a világ más részeiből és kultúráiból, ezért is nagyon fontos egy ilyen nemzetközi találkozó. Köszönöm szépen akkor. Az időnk lejárt, úgyhogy akkor a műsorunkat is, a novemberi műsorunkat befejezzük. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, köszönöm nektek, ugye Román Zsuzsa és Bent Misi.
Köszönjük
is. És akkor búcsúzom a hallgatóktól, Napjunk Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallották, Nobilis Mário atya voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.
Karácsony nullában és 2020-ban. A Mária Rádió és a most induló ifjúsági új hullám rádió karácsonyi pályázatot hirdet 12-18 év közötti fiatalok részére. Gondolkoztál már azon, milyen lehetett a legelső karácsony? Több mint 2000 évvel később mit látsz a legnagyobb különbségnek? Miért fontos ez az ünnep? Mit jelent számodra? Mutasd meg nekünk és a világnak! Várjuk a pályamunkákat videóklip, rádióműsor és mém kategóriában. A jelentkezés menetéről, a díjazásról és a pályázati feltételekről további információk a mariaradio.hu oldalon érhetők el. Küldd el te is pályázatodat 2020. december 8-áig, és bizonyítsd be, hogy a vírushelyzet a kreativitásnak nem szabhat határokat.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Járványügyi korlátozások a felsőoktatási intézményeken.